Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit. Innen a stúdióból egy kerekasztalnál ülünk, szinte egy kisebb családot alkotunk, és valahogy ide képzeljük azokat a hallgatókat is, akik részt vesznek ebben a műsorban. És nem csak azt, hogy hallgatják, nem csak botott a nyelvem, hanem talán tudatosan is mondtam, lehetőség van arra, hogy hangjukkal ide üljenek mellénk, és a gondolatainkat megosszák velünk. A telefonszám, amin be lehet telefonálni, egy vonalas telefonszám, 061-374-0904, tehát 374-0904. Egy olyan téma, ami minnyájunknak az életéhez tartozik, október hónap van, az október a rózsafűzér hónapja. Pár perccel ezelőtt fejezték be a Hulaki templomba a rózsafűzér imádságát, és gondolom minden templomban, ahol ez megvalósítható, összejönnek a hívek, és együtt imádkozzák. Van ebben valami csodálatos dolog, hogy nem kopik az érdeklődés iránta, sőt, mivel misztikus imádság, én úgy érzem, hogy minden ember érdeklődik annak a tartalma felől, hogy mi az, ami az embereket arra indítja, hogy elmenjenek a templomba, és ott szinte ugyanazokat az imádságokat mondják egymás után hosszabb ideig. Konkrétan ennek a beszélgetésnek az oka, kiinduló pontja az, hogy plébániánknak az egyik tagja hosszú időn keresztül volt a plébániánk világi elnöke, Fejérdi Tamás, a Szent István társulatnál megjelentett egy könyvet, lehet, hogy már meg is jelent, azt üzenték nekünk, hogy hétfőtől vásárolható lesz a Szent István társulatnak a könyvesboltjaiban, és ennek a címe nem véletlen, Rózsafűzér, 20 elmélkedés a Szent Olvasó titkairól, tehát titokról beszél már a címében is a szerző. Itt ül mellettem Fejérdi Tamás, megkérdezem, hogy mi indította őt arra évekkel ezelőtt, hogy ezeket a lelki kincseket megossza először az Ulaki hívekkel, és utána pedig a Mária Rádió hallgatóival, és természetesen, hogy a Szent István társadba a könyvében ezt rögzítse.
Hát köszönöm szépen a lehetőséget, bevallom, hogy kicsit elfogódott vagyok, ilyen dolog még nem történt velem, hogy egy könyvem fog megjelenni a Szent István társulatnál. Hát igen, a rózsafűzér valamennyiünk katolikusok életében jelen van, mégis azt kell mondanom, hogy az előtörtént vissza, hogy 1982-ig, amikor én 2 hétig Spanyolországban voltam, ott találkoztam egy kedves, szintén műemlékes kollégával, aki az Opus Dei-nek a tagja volt, és miközben a hivatalos utunkat jártuk, autóba itt-ott mindenütt imádkoztuk a rózsafűzért, és akkor hazaértem, feleségem Rózsa azzal fogadott, hogy ő itt van a rózsafűzért imádkozta, nem beszéltünk össze. És ez még csak a kiinduló pont volt, és akkor éppen az Újember kiadó és a Szent István társulat közös kiadásában megjelent II. János Pál pápa gondolata alapján összetett kis füzet, már mind a 20 titokról, tehát a négyféle rózsafűzér mindegyik titkáról, és ez volt az az pillanat, amikor úgy éreztem, hogy hát akkor erről érdemes volna elmélkedéseket írni, szinte jött magától, és akkor 5 év alatt, tehát elég hosszú időn keresztül, 2006 és 2011 között különböző helyszíneken, különböző körülmények között írtam ezeket az elmélkedéseket, amelyhez egy nagy lendületet adott, hogy éppen Berán Ferenc plébánosatyánk buzdítására az Újlaki Sarlós Boldogasszony Egyházközség lapjában, az újlaki hangokban egyenként megjelentek ezek az elmélkedések, és aztán, hát így most össze vannak gyűjtve. Igazából azt kell mondanom, hogy csak a hála szavait tudom itt most ismételgetni. Magam sem értem, hogy hogyan tudott ez a dolog megszületni, és hanem meg különösen örülök, hogy most akkor ez így hát mások számára is hozzáférhető válik. Remélem, hogy ez az egész dolog, sőt biztos, hogy nem rólam szól, hanem Jézusról, mint olyan rózsafűzér, minden titka is róla szól.
Titokról beszélünk, a rózsafűzérnek a titkairól, és mivel a titok az kimeríthetetlen, ezért nagyon sokféle oldalról meg lehet közelíteni. Minden embernek más üzennek ezek a titkok. Sőt, azt is mondhatnánk, hogy mondjuk is, hogy életünknek a különböző szakaszaiban vagy fázisaiban is mást üzennek. Egy fiatal ember számára egészen mást üzen, nem tudom én, az örvendetes rózsa füzér, mint egy idős ember számára a fájdalmas rózsa füzér. Másképpen alakul az élete, Jézusnak a eseményeinek, életének az eseménynek más pillanataira rezonál, és tudja azonosítani magát azzal az üdvözítővel, aki értünk ezt vállalta, a megtestesüléstől egészen kereszthalálig, a föltámadásig. De mivel titokról van szó, ezért arra gondoltunk, tegnap, amikor beszélgettünk, előkészítettük ezt a mai adást, hogy mi a rózsafűzér titka. Most nem is a titkai, arról is fogunk majd elmékednünk, hanem a titka, hogy hosszú évszázadokon keresztül nem kopik meg a népszerűsége, és hogy valahogy közel hozza hozzánk az Istent. És a legegyszerűbb ember is imádkozza, és egyelőbb hallottuk Féli Tamástól is, hogyha magasabb műveltségi emberek is összefutnak valahol a világban, amelyik táján, akkor majdnem úgy közös alapot ad a barátságuknak azt, hogy együtt imádkozzák a rózsafűzért. Tehát, hogy mi ez a titok? Kérdezem a jelenlévőket, de nyugodtan a Mária Rádió hallgató is betelefonálhatnak.
Hát azt hiszem, hogy azzal kellene kezdeni, hogy ez egy szemlélődő, elmélkedő ima. Amikor elkezdjük mondani az üdvözlégy Máriákat sorjában, akkor szemünk előtt végigvonulnak Krisztus életének a legfontosabb misztériumai, amiben, ha figyelünk, jelen vagyunk, a részeseivé válunk ezeknek a jeleneteknek, történéseknek, ezek természetesen hatnak ránk, befolyásolhatnak minket, sőt, megváltoztathatnak minket. És ezt a kapott kegyelmet, ezt hordozzuk magunkban, és mások is észrevehetik ezt, sőt, át is tudjuk adni másoknak. Nagyon sokan megállapították már, hogy komoly ereje van a rózsafüzérnek, tehát ha imádkozzák általában eredményesen, ha szabad így fogalmazni, ez most nagyon vulgárisan, de hogy eredményes szokott lenni, és amellett ez egy nagyon egyszerű imádság, ami nagyon lényeges, mert tulajdonképpen csak a mi atyánkot és az üdvözlégyeket kell tudni, és a többi már a szemlélődésen múlik azon, hogy mennyire tudjuk beleélni magunkat ezekbe a jelenetekbe, eseményekbe, mert mindenképpen hat ránk és megváltoztat minket. A szűzanya azt hiszem, hogy segít minket abban, hogy szemlélődve át tudjuk élni fia misztériumainak az üdvözítő erejét, lényegét, tehát a szűzanya ebbe belép és segít minket ebben. Az egész imádság Krisztusra irányul, mint ahogy itt az előbb hallottuk, tehát a központja Krisztus, és nagyon érdekes még II. János Pál pápának a 2002-ben megjelent egyik levelében, a Rosarium Virginis Mariae levében írja, hogy szemléljük Jézus Krisztus arcának szépségét, és megtapasztaljuk szeretetének mélységét. Egyedül ez adhat bizalmat és erőt az új évszázad megpróbáltatásainak elviseléséhez. Tehát...
Közben hallgattam doktornőnek a gondolatait, egy történet jutott az eszembe valamikor, talán 40 évvel ezelőtt, a budapesti Kármel, itt a templomot tatarozták, most újra tatarozzák, akkor még más körülmények között, tehát gyorsabban is nem volt olyan átfogó, mint a mostani. És azok a munkások, akik ott tettek, vettek, nem mentek ki a templomból, amikor az asszonyok imádkozták a rózsafűzért. És aztán oda is mentek az atyához, Gábor atyához, és megkérdezték tőle, hogy ez a sok imádság, hogy nem unalmas. Tehát, és ugye akkor nekem el is mondta, és akkor mondta, hogy nem, mert Jézust hozza közénk, az Istent hozza közénk, és az Isten meg soha nem unalmas, mert maga a teljesség. És mindig új arcáról vagy oldaláról mutatkozik meg, hogy az előbb a Gyöngy is, a doktornő is mondta. Tehát ha valaki ezért odafigyel a titokra, akkor egyre jobban bele mélyül, és egyre szebbnek látja, és egyre jobban gyönyörködik benne, vagy egyre fényesebb lesz. És amikor, nem tudom én, a következő nap újra kezdi, persze akkor már más titkot imádkozik, de visszatér, akkor azok az élmények is újra fölébrednek benne, amit korábban átélt, és akkor azt újra leporolgatja egy kicsit, és akkor hozzátesz, amit is még fényesebb lesz. És valahogy így bontakozik ki bennünk Jézusnak az élete a titkokon keresztül. Tehát ez az, amit egy nem vallásos ember nem ért meg. Ha valaki vallásos, aki törekszik, hogy Istennel egy személyes kapcsolata legyen, az tudja azt, hogy a csodát, a titkot varázsolja elénk, amely újra és újra föltölt minket, és szinte mondhatnánk azt, hogy kicsit el is kápráztat Isten az ő végtelen szeretetével, jóságával.
Én azt szeretném így ebből kifejezni például, ami én rám így sokszor hatással van, amikor mondom például ugye az örvendetesnek az első titkát, hogy akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál. És akkor arra gondolok, hogy Mária milyen fiatal volt, és nem ijedt meg, hanem szinte örömmel és annyira okosan fogadta rögtön. Tehát ez a ráhagyatkozás Istenre. Tudta, hogy amit neki Isten ad, az jó. És azt neki örömmel el lehet fogadni, mert abból nem lesz semmi kellemetlensége. És akkor ugyanígy az ember gondol ugye Józsefre is, hogy ő is, hogy nem volt durva esetleg Máriához, vagy visszautasító. Őnek is ugye álmában megjelent az angyal, és ő is azt elfogadta, és végül is ugye később is halljuk, hogy Mária mondja, hogy én és apa aggódtunk, hogy hol vagy. Tehát, hogy apa volt, és Jézus is biztos, hogy apának tudta őt is érezni. Szóval vannak ilyen szép dolgok, amiket, hogyha az ember időt szakít rá, és nem olyan gyorsan mondogatja, hanem egy kicsikét próbálja magát beleképzelni abba a szituációba, abba a helyzetbe, akkor nagyon hatással tud ránk lenni.
A szemlélődésnek pont ez a lényege, hogy időt adunk a Jóistennek, hogy belépjen az életünkbe. Tehát nem mi csiholunk ki okos gondolatunkat önmagunkból, hanem megnyílunk előtte, föltárulkozunk előtte, és engedjük azt, hogy belépjen, és ő alakítsa, formálja a gondolatainkat. Ez a különbség a szemlélődés és az elmélkedés között.
A második titoknál Mária meglátogatja Szent Erzsébetet, ugye, aki szintén várandos, tehát csak ugye már a 6. hónapban van, és Mária egész életétnek útját ez a benne működő szeretet irányítja, tehát így megosszák egymással, tehát a találkozás öröme, az együttlét öröme, és a közös, hát végül is ugye mindegyiküknek az első gyermeke, hát ugye Erzsébet nem már túl ugye nagyon későn van, tehát ugye nyilván nagyon-nagyon várja. Mária még fiatal és tapasztalatlan, és akkor ez a két nő valahogy a szeretetbe és ebbe az örömbe, a gyerekvárás örömében egymásra talál, és egymást tudja segíteni, és az Isten szeretetét is, hogy jobban át tudják élni.
Amikor az ember hallja ezeket a gondolatokat, akkor arra gondol, hogy eltöpreng azon, hogy minthogyha az örvendetes József üzér, mint az örömnek a kiáradását állítaná elénk, amivel mi emberek azonosulni is tudunk. Sőt, azt is mondhatnánk, hogy egy modellt is állít elénk. Van, amikor automatikusan ezt megérezzük, és ezt szerint élünk, de ha elakadunk valahol, és úgy érezzük, hogy az öröm az nem bontakozik ki bennünk, akkor ez mi modell is lehet számunkra, példa is lehet számunkra, hogy hogyan érhetjük át egyre mélyebben az Istennel való megtapasztalás örömét. Az első az, hogy be kell fogadni. A boldogságos szűz Mária Istennek a szavát befogadta. Nekünk erre így nincs lehetőségünk, de az, hogy az Istennek az üzenetét befogadjuk, ugye a szó az egyszerre jelenti, János evangélium szerint az ige magát, a megtestesült második isteni személy, de mondhatjuk azt, hogy Isten is szól hozzánk. És ahhoz, hogy a lelkünk föltöltődjön örömmel, az kell, hogy az befogadjuk, és erre ráhangoltság szükséges. És olyan szépen mondta előbb a Gréti, hogy ezt emelte ki, hogy igen, tehát ahhoz, hogy be tudjon lépni az életünkben az Isten, arra föl kell készülnünk, rá kell hangolódnunk. Mi nem tudjuk, hogy mit mond, de készen kell lennünk arra, hogy egy adott pillanatban egyszer csak szól hozzánk. És ha valaki nagy zajban él, másra figyel, mindig leköti valami másra figyelmét, és nem hagy időt a Jóistennek az imádságon keresztül, hogy választ adjon a kéréseire, akkor talán meg se hallja a zajban, vagy az időhiányban azt, hogy az Isten szól hozzánk. Tehát ez egy nagyon fontos feltétel, hogy befogadjuk, és utána, hogy azt hallottuk, hogy nem csak befogadni kell, hanem hordozni kell Istennek a szavát, Istennek az üzenetét, akár egy élmény formájában, akár megfogalmazott gondolat formájában, és azt meg kell osztani másokkal. És hogyha itt valahol elakadunk, tehát akár már a befogadás nem történik meg, vagy akár a továbbadás nem történik meg, akkor nem tud a kegyelem vagy az öröm terjedni bennünk.
Csak egy pillanatra visszatérnék, Ferenc, hogyha első kérdéséhez, hogy mitől ilyen, mi a titka annak, hogy ilyen tartósan ér a rózsafüzér, kicsit technikus, vagy technikai megjelzés lesz szerintem pont az, hogy egy zajszűrő is. Igen. Tehát amikor a rózsafüzért imádkozzuk, ez a bizonyos zaj, amit említettél, Ferenc atya, ez egy kicsit kívül marad, és sodor bennünket, vagy nem is sodor, nem is, körülölel bennünket a rózsafüzérnek ez a folyamatossága, és lehetővé teszi az, hogy tényleg oda arra koncentráljunk, amiről szól. Talán ezért a befogadásnak egy nagyon fontos eszköze is lehet, hogy miközben ismételjük, tényleg, ahogy itt elhangzott, külső szemlő számára talán érthetetlen módon ugyanazokat a dolgokat, ezek nem ugyanazok a dolgok.
Igen. A titok bontakozik bennünk, a titkok is változnak, de a titok meg bontakozik bennünk. És el tudom azt képzelni egy világhívőnél, de én is sokszor megélem. Átmegyek a templomba, zakatol bennem valami. És akkor már mondják a rózsafűzért, vagy elkezdték a rózsafűzért. Én ebben belekapcsolódok, és annak a ritmusa, üteme, az megnyugtat. És nem is az elején vagyok nyitott az üzenet befogadására, vagy titok befogadására, de miközben imádkozom, miközben belekapcsolódok egy kórusnak az imájába, lassan megnyugszom, és ráhangolódok arra az áramkörre, amit az Isten ad a rózsafűzér imádkozásain keresztül, arra a kegyelmi áramkörre. És ez aztán akkor nem csak nyugalmat ad, hanem újabb gondolatokat is ad, és aztán ez az, ami bennem ír, és hogy meg tudom tánosztani másokkal. Ugye közben egy rózsafűzérről is kezdtünk elmékedni, a példákat innen vesszük, és nem véletlen, mert a plébánia, ahol jöttünk, az a Újlaki Sarlós Boldogasszony plébánia, és az Újlaki Sarlós Boldogasszony plébánia az a vizitációt állítja elénk, tehát az az eseményt, külföldön így is hívják, ugye a látogatás, a vizitáció, amikor Mária meglátogatta Erzsébetet. A templomunk középpontjában is a oltárnál egy hatalmas kép van, azt a eseményt táblázolja, amikor a két állapotos nő, Isten által megáldott nő, mondjuk talán szebben találkozik, és érződik azt, hogy ennek azért kisugárzása is van. Nem csak kettőkre, a művész meg tudta komponálni ezt a képet, több helyen is megfestette, található.
Igen, a Falconer, egy svájci származású.
Igen, többek között a Krisztina városban, a Havas Boldogasszony templom is ugyanez a kép van, hogy érezzük azt, hogy ez az öröm, ez valahogy ránk is kiárad. Sőt, tehát maga az evangélista is leírja azt, hogy a kiskeresztelő János megérez valamit ebből, és hát emiatt repes, a méhe, Erzsébetnek a repes a méhe az örömtől, mert valamit a kiskeresztelő János is ebből megérzett, átfogott.
Ez nem egy mindennapi találkozás. Ez nem egy mindennapi találkozás, mert hát Istent hordja magában Mária, és őt fogja majd világra hozni, de ez egyben ugye egymásnak a segítése is, mert azért Mária azért ment oda, és ott maradt 3 hónapot, hogy segítsen Erzsébetnek. Tehát ez is egy olyan gyönyörű tulajdonság, hogy nem csak magára figyelt, hanem az energiájából, habár ugye általában a áldott állapotnak az első hónapjai nem is könnyűek, de ő mégis ebből adott az Erzsébetnek, hogy segített neki biztosan, akár a háztartásban, akár a babának a holmiait, biztos varni kellett, meg minden, ugye abban az időben nem úgy volt, hogy mentek már is az üzletbe mindent megvenni. Az ember így manapság tényleg gondolja, és jé, akkor hogy volt a pelenka megoldva, meg a pólya, meg minden. Úgyhogy tulajdonképpen tényleg ez olyan példamutató is, hogy mennyire kell, hogy egymást segítsük.
Megköszönjük Grétinek ezeket a gondolatait. Fél időhöz érkeztünk. Most hallgatunk egy kis zenét, és inspiráljuk a Mária Rádió hallgatóit, hogy ebbe a gondolatkörbe, amit itt előbb hallottunk, kapcsolódjanak bele, és mondják el azt, hogy hogyan lehet az örömet befogadni, meg az örömet hordozni. Az életükben ez hogyan és miképpen valósult meg. Aztán visszatérünk majd ide a stúdióba. Köszönjük szépen az éneket, azt a lendületet érezzük át, amit a Szentlélek ad számunkra, és az inspirál minket, hogy gondolkozzunk, és az arra is, hogy megosszuk gondolatainkat. Még egyszer elmondom a Mária Rádió hallgatóinak azt a telefonszámot, amelyen keresztül be lehet telefonálni, és gondolatokkal meg lehet jelenni ennél az asztalnál, beszélgettünk erről. Ez egy vonalas telefonszám, 061 374 0904. És akkor át is adom a szót Gyöngyinek.
Hát én talán egy kicsit a mai életünkre vonatkoztatva szeretném ezt az első két titokról beszélni. Ugye az első titoknak a lényege ez a feltétel nélküli ráhagyatkozás Istenre. Ilyenkor az ember ezt a titkot szemléli, mindig eszébe jut, hogy vajon nekem vagy nekünk sikerül-e ezt megtenni. Bármiről van szó, erre feltétlenül szükség lenne, de ez nem olyan könnyű dolog. Tehát itt az ember próbálkozik, szeretné, meg kellően nyitottnak kell lenni, figyelni kell, türelmesnek kell lenni. De én azt hiszem, hogy legalább annyit meg kell egyezni, hogy erre feltétlenül törekedni kell. A másodiknál ugye talán azt emelném ki, hogy Mária hordozza Jézust, de ha belegondolok, amikor szentáldozáshoz járulunk, mi is hordozzuk, velünk is ott van, és nem mindegy, hogy ez egy nagy örömet jelent, egészen biztos, és valahogy ezt az örömet tovább kellene adnunk. Tehát itt erre kellene nagyon figyelni, hogy hogy tudjuk sugározni ezt az örömet mások felé, hogyha másokkal beszélünk, hogyan tudjuk ezt átadni. Én ezt a két következtetést tudnám ebből a két titokból levonni.
Köszönjük szépen. Én is nagyon sokszor megtapasztalom azt, hogy ott vagyok a templomba, Szent Mise után, találkozok az Úrral, imádkozom is. Talán rózsafűzérből is elmondok egy titkot, elmondom a zsolozsmát, vagy imádkozom a zsolozsmát, de amikor kilépek a templomból, és találkozok emberekkel, és azok rám zúdítják a gondjaikat, problémáikat, vagy szembesülök egy megoldatlan problémával, akkor nagyon nehéz hordozni a szívünkben és a lelkünkben azt az örömet, amit átéltünk. Tehát erről kéne beszélni, hogy hogy lehet ezt megőrizni. Hogy ezek kibillentenek, olyan, mint hogyha egy kocsikerék járásból, vagy nem tudom, kibillennénk, és akkor ott már nem biztos, hogy szeliden szólnak hozzánk, követelődzően, vagy olyan terhet raknak ránk, amit nem tudunk megoldani. Hogy hogyan tudjuk megőrizni a szívünkben és a lelkünkben azt az örömet, amit a szent áldozáskor kaptunk. Én úgy próbálhatom ezt, azért is mondom, hogy nem könnyű, de közben van egy bejövő hívás, majd utána folytatom ezt a tapasztalatot. Tessék parancsolni.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké amen.
Én nem készültem erre a műsorra, erre
az
nem gondoltam, de egy idő óta mindig a második titok jár az eszembe. Mindig elképzelem azt, hogy milyen hite volt a szűzanyának, hogy olyan keveset kérdezett az angyaltól, hogy egyezett bele. Nem mondta, hogy majd megkérdezem a szüleimet, vagy megkérdezem Józsefet, akinek jegyese volt, hogy a törvényeket is biztos tudta, hogy mivel járhat az ilyen dolog, ha kitudódik, vagy nem jósül el, vagy szóval csúnyán mondom most, de ez a nagy hit, ha nekünk csak egy mustármagni lenne abból, ami a szűzanyának volt, akkor mi talán szentek lennénk.
Köszönjük szépen. Ahhoz, hogy ezt be tudja fogadni az ember, rá kell hangolódni, és én egy kicsit dicsekszem a festményeinkkel, ugyanez a falkonyér festett egy másik képet is az újlaki templomban, a Szent Anna oltárnál található, ahol a Szent Anna kezében az írásokkal ül, és mellette térdel a kis Szűz Mária, és hallgatja feltetve az ószövetségi jövendőléseket. Tehát amit Izaiás próféta elmondott a messiásról. És ezeket ő a szívébe vést, ezeket hordozta magában. Tehát amikor váratlanul oda toppan az angyal és mondja, akkor lehet, hogy az idő az váratlan volt, de ő rá volt hangolódva erre. Tehát Izrael népével együtt várta tulajdonképpen ezt a rendkívüli eseményt. És ezzel magyarázható szerintem az, hogy a határozottan igent mond. Tehát a módjára igen. De a Szentlélek indítja őt, de ha az a bizonytalanság az a módra vonatkozik, és nem az, hogy elfogadja, vagy nem. Tehát ez egy rendkívül fontos esemény. És ha nincs meg bennünk ez a ráhangolódás, előzetes ráhangolódás, akkor nem csak, hogy nem halljuk meg, hanem ha meg is halljuk, akkor nagyon nehezen tudunk ilyen határozottan válaszolni. De nagyon szépen köszönjük, mert amit mondott, az valóban így van, és a legnagyobb baj talán az, hogy az életünk nem egy Istenre hangolt élet. És az egyház, amikor a zsolozsmát előírja a papok és a szerzetesek számára, azt azért teszi, hogy Istenre hangoltan éljenek. Tehát minden napszakukat áthassa az imádság is. Akkor ezeket a jelzéseket, ezeket venni tudja, be tudja fogadni. Buzdítjuk a kedves hallgatókat, hogy szóljanak hozzá. Tehát én egy tapasztalatot szerettem volna itt megosztani, vagy szeretnék megosztani, hogy ha valaki úgy elém toppan, kijöhet a templomból, és úgy érzem, hogy a kérésével, amit néha talán agresszíven is fogalmaz meg, hogy úgy tudom megőrizni a nyugalmamat, és úgy tudok válaszolni úgy érzem a Szentlélek indítatására, megőrizve azt a békét, amit átéltem a templomban, arra gondolok, hogy Jézus most mit mondana. Tehát nem én, ugye, akit most megzavartak a békémben, van kérdéssel, amit nem tudok teljesíteni, hanem Jézus mit tenne, és akkor már Jézusra is figyelek. Tehát a lelkismeretemen keresztül jelzéseket ad, hogy először te nem mondjak semmit, talán csak mosolyogjak, vagy próbáljam megérteni őt, kérdezzek tőle, hogy honnan ez a probléma, vagy hogy a probléma forrásánál, vagy gyökerében mit tudok segíteni. És miután én ráhangolódtam az ő lelkületére, akkor tudok talán olyan segítséget adni, ami valóban számára megnyugtató lehet. De ameddig csak egy esetet látok, és itt van a különbség, amíg egy esetet látok, addig nem tudok Jézus módjára válaszolni. Ahhoz, hogy Jézusként tudjak válaszolni, vagy az ő üzenetét tudjam közvetíteni, az kell, hogy ráhangolódjak az ő életre, megértsem az ő nyomorúságát. Igen. Újra egy hívást kaptunk. Hallgatjuk, kedves.
Halló.
Tessék parancsolni, igen, dicsérhessék.
Betráni, mert vagyok, dicsérhessék a Jézus Krisztus halászterekről. Ehhez a témához szeretnék talán egy pár gondolatot hozzáfűzni. Az igazság az, hogy 7 évvel ezelőtt a feleségem rendkívül súlyos fertőzést kapott az egyik kórházba. És olyannyira, hogy még pelenkát se tudtak már a betegeknek adni, olyan sok ember ebbe a fertőzésbe, ilyen difficile baktérium fertőzést kapott. A feleségem olyan állapotban lett, hogy a nyelve kolom fekete lett, ezt black tooth betegségnek nevezik angolul. Szóval rendkívül súlyos állapotban került, tele lett a teste foltokkal, piros foltokkal is, és ilyen dolgokkal. És hát elkezdtem imádkozni a rózsafűzért. Bementem Pestre a ferencesekhez, mindig oda szoktam járni, ahogy csak tudtam. És arra jöttem rá most utólagosan, hogy akkor imádkoztam igazán a rózsafűzért, és akkor tudtam igazán imádkozni, amikor a szemlélődő imádsághoz jutottam el, és végig a legapróbb darabokig milyen pad volt, milyen asztal volt, hogy nézett ki a Szűz Máriának az a kis lakosztálya, és hát ezen így végig gondolkoztam, valójában nem is imádkoztam, hanem ezeket a dolgokat gondoltam rendkívül mélyen.
Szemléltem,
igen. Ezeket végig gondoltam, na most talán az előbbi kérdéshez hozzáfűzném azt, hogy az ilyen imát csak akkor tudja az ember megvalósítani, ha teljes mértékben tudja a történetet. Tehát részleteiben tudja a történetet. És el tudja magának képzelni, hogy végedményben mi történt ott. És utánoztam, próbáltam a hangnemet is utánozni Gábor angyalnak a köszöntésével, Szűz Máriának a válaszával. A végén teljes örömmel imádkoztam, ami egészen furcsa volt. Aztán hát elmentem a ferencesekhez, ott meghallgattam egy misét, és elmentem gyónni. Tudnék, a feleségem megtagadta már ennek a gyógyszernek, ezt vankomicsinnek hívták, azt mondták az orvosok, hogy ilyet még az állatnak se szabadna beadni. Na most a feleségem ezt már megtagadta, mert olyan rosszul volt tőle, hogy már nem tudta beszedni. Na most elmentem, mert előtte elsétáltam egy ismerős, egy nagyon öreg bácsi ismerősömhöz, hogy meglátogassam, és ott az előtte levő kapuba rám kiabáltak, hogy hogy van a felesége. Hát visszafordultam, és oda mentem hozzá, és mondtam nekik, hogy nagyon sajnálom, de nagyon rosszul van, semmi remény már nincsen hozzá. És akkor ott volt egy öreg asszony, és azt mondja, ő neki van valami tablettája, amit kapott, ő is nagyon rosszul volt, de egész más volt az ő problémája. Hát elfogadtam tőle udvariasságból, hazavittem, elolvastam, de még akkor éjszaka visszavittem, bedobtam a postaládájába, mert használhatatlannak tartottam. Visszamentem másnap a templomba, elmentem gyónni, a gyóntató fülkéből alig tudtam kijönni. Olyan mérhetetlen rosszul lettem, hogy egyszerűen, ha nincs a pad a gyóntató fülke mellett egy méteren belül, akkor összeesek. Na most ez folytatódott legalább egy olyan jó 10 percig, utána nagy nehezen kimentem a ferenceseknek a folyósóján a télre, egy pillanatra visszafordultam Krisztushoz, a kereszthöz, ott van egy nagy kereszt a Krisztussal, és valahogy kitámolyogtam, de ott nekiestem a falnak, és nem tudtam tovább menni. Na most nagyon érdekes volt, hogy a Duna felől fújt egy tavaszi szél, egy ilyen szellő, az fölélesztett engem. Na most annyira fölé lettem, hogy ki tudtam menni a 2-es villamosig, nagy nehezen. Ott felszálltam a 2-es villamosra, ott meg tengeri beteg lettem. Utólagosan, már ne haragudjanak, hogy ilyen tovább tart, de utólagosan én arra megállapodásra jutottam, hogy nem hittem. Nem hittem, hogy az, amit nekem ott megmutattak, hogy azt használni fog. Két növényi anyagból volt tabletta csinálva. Keskenyleveli utifű, és ne várjuk csak, mi volt a
Mi vagyunk orvosok, hogy tessék csak elmondani.
Na mindegy. Szóval hazamentem, utána, és akkor lefeküdtem, mert a lábamon nem tudtam állni. Fogtam magam, kaptam egy olyan instrukciót, hogy azonnal keljek föl és menjek be ott, ahol ezt lehet kapni, de nem emlékeztem még a címére sem, hogy hol lehet ezt kapni. És hát fogtam magam, bementem, hogy majd megtalálom. Elmentem egy másik helyre, ilyen bioboltokba, de nem az volt. Aztán egy helyen hallottam, hogy a Fehérvári úton van egy ilyen picike kis üzlet, és oda menjek be, ott meg fogom ezt kapni, egész biztos. Megkaptam. Nem volt olcsó, valami 8000 forint volt, de örömmel megvettem, vittem haza, nagy örömmel, és a feleségem megtagadta a bevételét. Én úgy elkeseredtem, hogy majdnem sírva fakadtam. Éjszaka, hát imádkoztam megint, másnap reggel a feleségem, ő maga jött, hogy beveszi ezt a gyógyszert, próbáljuk meg. És ha hiszik, ha nem, naponta, mert 18-szor volt naponta neki hasmenése, de rendkívül nagy hasmenése, ilyen fertőző hasmenése. 18-szor is naponta 2-vel kevesebb lett. 8 nap múlva teljesen meggyógyult a feleségem. Formázott, székletelett, semmi ilyen probléma nem volt. Na most tudni kell ahhoz, hogy én annyira rosszul volt, és annyira lehetetlen állapotban voltam, hogy kértem az Istent, hogy 5 évet legalább adjon a feleségemmel, hogy még együtt tudjak élni. Hát 65 évet éltünk együtt. Megkaptam nem 5-öt, hanem 6-ot, de utána kapott egy másik betegséget, és az elvitte.
Nagyon szépen köszönjük ezt a tanúvallomást is. Én azt hiszem, mi szempontunkból ebbe az az érdekes, hogy miközben ezt az utat járta, azért állandóan a feleségére gondolt, és arra gondolt, hogy Jézusnak a szeretetét hogyan tudja közvetíteni. Egyáltalán nem biztos, hogy az a gyógyszer hatott, hanem az a szeretet, ahogy ezt odaadta neki, hogy utána járt. És ez a szeretet volt, az azt hiszem, én nem én vagyok orvos, meg pszichológus se, amit megérzett a feleség, és ami meggyógyította őt, vagy legalábbis ezt a betegséget ezt mérsékelte. De miközben járt ezt az utat, hordozta magában Istennek a szeretetét, és ezt osztotta meg a környezetével. És így kapcsolódik ez a mi elmékedésünkhöz is, József Füzér titkaihoz is, hogy de lemérhetetlen egy titoknak a hatása az életünkben. Halljuk, gondolunk valamire, és aztán egyszerre csak egy helyzet alakul ki az életünkben, amikor talán nem is visszaemlékezve az eseményre, de mi is hasonlóképpen kezdünk viselkedni. Hordozunk magunkban, és hiszük abban, hogy ez egy szóban, ez az öröm megfogalmazódik, vagy egy tekintetben, ahogy ön ránézett a feleségére, hogy tehát megsimogatta, hogy vigasztalta. Tehát a szavaiban, a gesztusaiban mind-mind ott volt az az öröm, az a kegyelmi öröm, amely Jézussal való találkozásból fakad. Mondta azt, hogy a templomból jött ki, hát vele találkozott, és ezt vitte, ezt hordozta. Én azt hiszem, ez az az üzenet, ami mindjárt számára fontos. Ha Isten közelében vagyunk, nem tudjuk azt, hogy azt hogyan tudjuk majd később továbbadni azt a találkozást, de bennünk van, és ami bennünk van, és amit hordozunk, az előbb-utóbb meg is fog születni. Lehet, hogy egy készfogásban, lehet, hogy egy mosolyban, egy bátorító szóban. És igen, együtt, igen, nem csak külön-külön, ahogy megjelenünk, ahogy valakihez hozzáfordulunk, ahogy egyáltalán befogadjuk őt, nem csak a lakásunkban, hanem a szívünkben, a gondolatainkban. Megköszönjük a Mária Rádió hallgatóinak, hogy itt voltak velünk, és a két hozzászólónak is megköszönjük, mind a kettő önmagából adott. Tehát nem egyszerűen csak egy történetet mondott el, hanem a saját életét mondta el, annak a tapasztalatát. És ez az igazi üzenet, hogy az evangéliumnak, Isten szavának bennünk életté kell válnia. Hordozni kell, meg kell osztani másokkal. Megköszönjük, hogy velünk voltak, hogy velünk együtt gondolkodtak, elmélkedtek, és a jövő hónapban újra találkozni fogunk. Köszönjük az együttlétet, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Családegyház. Beran Ferenc atya családpasztorációs műsorát hallották.